Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hallottok engem most jól? Oké. Azért maradtunk állva, az Isten igét olvassuk fel, gondolom, és akkor ez így praktikusan megvan oldva. Nagyon jó. Bocsánat, csak egy darabig én is kimerre vettem, hogy mi lesz pontosan. Mindenképpen szeretném felolvasni az alapigénket, viszont előtte egy nagyon rövidet szeretnék imádkozni. Úr Jézus Krisztus, nagyon köszönöm azt neked, hogy te vagy a beszéded. És amikor azt tanulmányozom, akkor nem szeretném elfelejteni, hogy találkozni akarok benne veled. Uram, nagyon imádkozok azért, hogy ma reggel irányítsd meg a figyelmünket, a bensünket, és mutasd meg, hogy mennyire mi is most egy fontos részei vagyunk annak, hogy eldöntjük ezt, hogy így keressük és látjuk. Kérlek, hogy szent lelked által győzködj most minket, hogy higgyünk a beszédednek. Tudom, Uram, hogy ezt mi tudjuk, hiszen keresztények vagyunk, és nekünk el kell ezt hinni, de nem úgy akarom ezt kérni most. Úgyhogy mutasd meg, hogy mennyire fontos, hogy higgyünk most annak, amit mondasz. Hogy elhiggyük ténylegesen, hogy teljes igazság, amit te mondasz. Mi nem azok vagyunk teljesen, de te az vagy. És éppen ezért akarjuk igazítani az életünket hozzád, a gondolkodásmódunkat megváltoztatni, és az életvitelünket is igazítani hozzád. Uram, ez látod, hogy milyen gyötrelmekkel, tudom, hogy tudod, átélted mindazt, hogy milyen a testnek a nehézsége. De köszönöm azt a megváltást, amit hoztál, mert benne van ez az erő, hogy így élhetünk is. Nem vársz el tőlünk olyat, amit te nem adtál erőt a megváltásba. Nagyon köszönöm ezt neked. És több vagy, mint elég, Uram. És köszönöm a te ígéretennél fogva, ami bele van csomagolva ez. A hit és ahhoz adott erő, hogy ezt megcselekedjük. Így adunk tekintélyt, tiszteletet az igének, és így szeretnénk ezt olvasni. Amen. Jeremiás síralmainak a harmadik részét szeretném, hogy megkeressétek, vagy esetleg a követitek majd a kivetítésben. A 22-es versétől a 26-osig szeretném felolvasni, és ezek alapján beszélni a hálaadásról, mint életjelről. Kicsit fura címre talán tudom, de majd igyekszem kibontani, miért ez jött fel bennem. Tehát a Jeremiás síralmainak a harmadik része 22-től a 26-ig. Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. Minden reggel megújul. Nagy a te hűséged. Az Úr az én osztályrészem, mondom magamban, ezért benne bízom. Jó az Úr a benne reménykedőkhöz, a hozzá folyamodókhoz. Jó csendben várni az Úr szabadítására. Ámen, foglaljatok helyet. Azért egy pár szót még hadd szóljak magamról, mert hát ha nem annyira ismerjük egymást még, és elég sokatokkal úgy látom, hogy nem annyira, úgyhogy ezt mindenképpen kihasználnám. Isten egy nagyon izgalmas úton, egy eléggé felgyorsított úton hívott el lelkésznek. Talán az édesapámat, Révész Árpádot ismerhetitek, és hát az ő élete nagy befolyással bírt az életemen. Nem csak azért, mert sokat éltünk együtt, nem csak azért, mert a DNS-einek egy részéből vagyok összetéve, és nem csak azért, mert szellemileg is kaptam sok DNS-t tőle, de láttam valamit, hogy hogy lehet élni. És nagyon hálás vagyok Istennek, hogy így helyezett el. Hozzáteszem, és szeretem kiemelni, hogy ezért én semmit nem csináltam. Tehát Isten ide helyezett, és látom az okát is, vagy egyre jobban kezdem érteni az okát, hogy miért. Volt bujkált az életemben egy lelkészi, pásztori dolog. Én azt hittem, ez ilyen családi ártalom, tehát ebből adódóan, hogy én lelkész akarnék lenni, vagy valamiféle vágy bennem, hát hiszen ezt látom, apám ezt dolgozza, nyilván minden kisfiú az akar lenni egy ideig, ami az apukája. Igen, nem csak ez tehát kezdett úgy megnyilvánulni, hogy én is a szolgálói életet nagyon szerettem. Otthon éreztem benne magamat. Igazán elemembe voltam olyankor. De minden esetre, ahogy így zajlott az életem tanulmányaim, ott is össze-vissza mentek a dolgok olyan szempontból, hogy mindenféle faipari technikumot, grafikusi dolgokat, így eléggé furán mozogtam ebbe az egészbe, végeztem, de nem találtam valahol összességében, ezt tudom mondani a szívemnek azt a meggyőződését, hogy tudom, miért élek. És hogy azt teszem, amit igazán szeretnék tenni. És tudom, hogy a világ is ezt sokszor kimondja, de néha nekünk sárt azért hozzáfűzni az, hogy az Isten egy teljes életet akart hozni. Jézus is ezt mondja, azért jöttem, hogy életünk legyen meg, hogy bőségben. Tehát, hogyha valahogy olyan körülményekben élsz, amiben azt érzed, hogy nem azt teszed, amit a szíved szerint tennél, amire az Isten belehelyezett, valószínűleg megéri az a munka, hogy az Istent keresed odaszánással, és megkérdez, hogy mit akar veled. Hát ez kb. Nálam 3-4 évig egy szenvedéssel volt, a feleségem látta a kálváriámat, és nagyon hűségesen velem volt ebben az egészben. És hát 16 évelején volt az, hogy azt mondtuk, hogy főképp talán bennem fogalmazódott meg ez, hogy nem, eddig és ne tovább. Tehát bőtöljünk, imádkozunk, mondtam a feleségemnek is akkor együtt így, és kérdezzük meg az Urat, mert meg akarok kérdezni az Urat, hogy mit kell nekem csinálni. Azt közben láttam, hogy a Szentlélektől pásztori ajándékot is kaptam, de az elején elég egyértelmű volt, hogy ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy nyakkendős pásztornak kell lenni, hanem azt, hogy pásztorlással kell szolgálnom a kis közösségeinkbe, tehát amikor dicsőítő csoportot vezettem, egy házi csoportot, egy pici kisebb közösségben voltunk a Szombathelyen, azt nem is mondtam, hogy onnan jöttünk át, a Szombathelyi Baptista gyülekezetből. És amikor elkezdtük Istent keresni, nem is tudom, hogy pár napra rá, olyan erőteljesen megéltem azt, Isten elkezd arról beszélni, hogy el kell higgyem, hogy ténylegesen egy elhívás van ebben, nem pusztán egy ajándék, hogy pásztor vagyok. És hosszú lenne azt elmondanom, hogy hogyan, de olyan egyértelműen Isten nyitott ajtókat, utakat, és csak ide, Debrecenbe, már ez elég lett volna, de minden mellé sok, hiszen proféciát, jövőről vonatkozó kijelentéseit, ígéreteit kaphattuk az Istennek, és azt annyira jó, hál' az Úrnak elmondhatom, hogy azért vagyok itt, mert Isten azt akarja, hogy itt legyek Debrecenben. Sok minden most itt, hogy már egy kicsit több, mint egy éve vagyok itt a gyülekezetben, Szappanos utcai baptista gyülekezetben, úgy kezd már érinteni, hogy néha vissza kell nyúlnom az elhíváshoz. De ez normális itt szerintem, meg ilyenkor még jobban megerősödök abban, hogy már pedig azért is itt vagyok, mert az Úr ezt mondta nekem. És minden szolgálatban megvan ez szerintem. Tehát most ez nem a gyülekezetet árulja, hogy milyen jó, rossz vagy nem rossz, hanem az, hogy alapvetően mindig vannak ilyen körülmények, amiben vissza kell menni az elhíváshoz. És többek között a férfiak, ezt tudom nektek is mondani, hogy bátorítalak titeket, hogy ha van ilyen elhívás az életeteken, ez jó, mondjuk akár kitenni, mert a feleségem ezt kaptam egyszer születésnapra, hogy ki van téve az összes fontos iga az életemben a hálószobánkban, egy képkeretbe. És amikor néha elmegyek, vagy reggel egy csipás szemmel felkelek, esetleg kedvtelenül rájuk nézek, és azt mondom, hogy Uram, nekem nagy dolgokat mondtál, jelentős az élet, amit éltek veled, és dicsérlek ezért. Jó, hát nem minden reggel van így, de próbálkozok így élni. A hálaadással vagyok úgy, hogy egy kicsit elcsépelt téma. A szó jó értelmében vegyétek ezt most, tehát nyilván nem lehet ezt elcsépelni, de mégis emberi szempontomban nézve, a másik ilyen a szeretet egyébként, azt gondolom, amire nagyon figyelnem kell, hogy ne legyen üressé, vagy közhelyessé. A hálaadásról többségében mindig az oltárok, meg a szőlő, meg a banán gyerekkoromból jut eszembe, hiszen egy keresztény közösségben nőttem fel baptista alapokon, láttam mindig ezt, és tényleg valami nagy ünnep volt, és szerettem ezt. Aztán, amikor megismerkedtem az Úr Jézusra, személyesen jöttem rá arra, hogy igazából ez mennyire ténylegesen egy alapja az életemnek, amit ő hozott, aki ő, és hogy mennyire minden nap lehet ilyen értelemben hálaadás. De hiszem azt, ahogyan az Ószövetségben is Isten elrendelt különös pontokat, emlékeztető szolgálattal, megünnepléssel, vagy éppen egyfajta emlékezéssel, akár egy kicsit szomorúbb részekkel visszamenőleg, felgerjesztette, felelevenítette jobban azoknak az alapjait és jelentőségét. Na hát azt gondolom, hogy ilyen a Jeremiás síralma is, mert a Jeruzsálem lerombolása, meg a templomnak az elvesztése, lerombolása egy ünnep, hát vagy pontosabb egy emlékezés, nem ünnep, így mondanám a zsidóknál, amikor ezt előveszik. Ez 5 énekből áll. El tudjátok képzelni, milyen lehet egy ilyen ének? Én szeretem ilyenbe beleképzelni magamat, nyilván jobban tudok az igéhez is hozzányúlni. Mindjárt elkezdek prédikálni, ezt meg elmondhatom? Jó, csak hogy... Van egy ilyen dolog, amit mindig szeretek otthon is tenni, egész jól veszi a gyülekezeti, kikérdezek, hogy velem vagytok-e még, szóval ezt lehet, hogy meg fogom tenni egyszer-kétszer, jó, de igyekszek az időre figyelni. Nagyon élvezem, amit most csinálok, szóval ezért is megy az idő, aztán lehet, hogy nektek már lehet egy teher lesz, aztán nem akarom. El tudjátok azt képzelni, hogy milyen lehet az az ének. Most akár úgy is teszem fel, mint hangnem, mint dallami, vagy hát a szöveget már tudjuk, csak vajon hogy szólhatott az, amikor látod az otthonodat teljesen lepusztulni, kiégni. két és fél éven keresztül elzárva, és kezd kifogyni otthonról minden étel. A sajátjaidnak nem tudsz adni enni. Ezek után az éhségnek minden tünete, a láz elindul, akkor a fogyás, szinte a csontodhoz tapad a bőröd. Kimész az utcákra, és mindenki ebben vergődik. Sőt, az utcákon látsz halottakat. És az egyik legkeményebb módja, ami még az igében le van írva, hogy odáig elmennek, hogy a halottaikat megeszik, és a gyecsemőiket az anyák. Milyen lehet egy ének, ami erről szól? Milyen lehet egy ének, ami ebben fogalmazódik meg? És milyen lehet ez a pár vers, ami be van ékelve a közepére körülbelül? Babilon jött így Izrael ellen, és művelte ezeket. És hát feltehetjük a kérdést, hogy ilyenkor miért. Főleg itt anyák, ha vagytok, hogy az előző képpel élve ez valami borzasztó. De apák is gondolom. Emlékeznek erre a zsidók egyébként vissza, hogy milyen volt ez. És van belerejtve ez a mondat, hogy szeret az Úr. Ezért nincs még végünk. Megújul az irgalma mindig. Hűséges hozzánk. Jó az Úr hozzánk. Örökségem ő. Hálát adni, vagy örülni ennek? Vagy pontosabban ebből fakadólag, ebben a körülményben is? Azt tudom mondani nektek, hogy éppen ezért ennek a párversnek valami különös ereje van. És szeretném ezt egy picit bejárni veletek, ha jöttök velem ebbe. Hogy valami formán, és az a főképpen egy iránya, a célja a mai szolgálatomnak, úgy érzem, hogy felfakadjon a hála, de az életünkből. Tudom, hogy ezt is szoktuk mondani, csak hogy most különösen ezt érzem, hogy ki szeretném emelni. A kicsit a testnek a dolgairól is szeretnék úgy beszélni, amire hálásak vagyunk, de a teljességünk, tehát a szellemi megfoghatatlan vagy lelki területek és a testi területek egyaránt az élet jelei a hálaadásból jönnek ki. És vagy éppen fordítva, hogy az élet jelként a hálaadás. Ugyanis úgy hiszem, hogy az egyik legerősebb pontja ennek, amikor ebben átfordul ő. És kimondja ezt a mondatot, hogy szeret az Úr. Emlékezzetek vissza, amit előbb mondtam, próbálni azt elképzelni, amiben benne volt. Tehát feltételezik, nem tudják biztosan, de hogy Jeremiás íratta, és valószínűleg benne volt ebbe a körülménybe. Tehát ő alapvetően is annyi minden megélt, gyalázkodásokat, bántalmazásokat. Tehát milyen lehet, amikor egy csatornába beledobnak mindenféle dolog közé? Milyen lehet, amikor aláznak téged? Milyen lehet, amikor bántalmaznak szó szerint azért, amit vallasz, amit neked az Isten mondott, hogy mondd ki? És azt hiszem, hogy Jeremiásnak, és most így mondom, mert úgy gondolom, talán, hogy ténylegesen ő mondhatta, egy oka volt csak, amiért ezt kimondja. Egy pont volt, amiért, amikor azt mondta, hogy újra meggondolom, újra végig gondolom, elindít egy ilyen mondatot, hogy szeret, hogy él. Nem tudom, voltatok már ilyen körülményben, amikor pusztán az volt csak az okotok a háladásra, hogy éltek? Én nem. Én még soha nem voltam. Hogy pulzál a szíved. És hálás vagy ezért. Mennyire le kell tisztuljon az életünk, talán, hogy erre eljussunk, hogy ha a szeretteink, körülményeink, anyagi egzisztenciánk, bármi elveszik, de pulzál a szívem. Az életjel. Na jó, már csináltátok ezt a képet ide egyébként. Hálaadásról beszél. Ez számomra nagyon mély és nagyon erős. Tehát nem tudom felfogni, ez vajon milyen lehetett. És hogy mennyire erősek ezek a mondatok. Ugye, én is, vagy esetleg mi is szoktuk ezt az igét úgy előkapni, vagy elővenni, hogy milyen jó ez az igének hasonló, csak hogy egy kicsit belejezni abba, amiről szól, ez engem nagyon megütött. És azt gondolom, hogy ami történt ott Izraellel, az beszél arról is, ami velünk történt szellemileg. Amikor egy hatalmas megszállás történt az életünkön. És akár benn maradtál dolgokba, akár kijöttél, minden a halál várt. Náluk ez volt, ugye. Vagy Jeruzsálemben belül halunk meg az éhségből, vagy kimegyünk, és ott megölnek. De ez a bűnnek az állapota volt, ami egy uralom, egy megszállásként bejött. Sem bent, sem kint. Sem a belső életem, sem a körülményeim nem beszéltek arra, hogy lenne reményem, vagy hálaadás feltétlen. És ebben egyedül az Úr, amikor belépett, egyedül az ő proféciája, egyedül ez az ének valamit megcsillantott. Jeremiás sok olyan dolgot kapott, ami nagyon súlyos ítélet volt. Azért, mert vétek volt a népen. Azért, mert bűn volt a népen. Azért tegyük hozzá, amit mondott Tamás is, Tomi, hogy hát Izrael nagyon a lelki gyerekkorúságról beszél. Tehát, hogy mennyire hisztiznek ilyenkor, olyankor, ha nem azt kapják, ahogy, ha úgy kapják. Rólam beszélnek ők is, hogy milyen vagyok néha. Szóval azt mondja az Úr szeret. Röviden körbejárnám ezt, és én nekem néha segít, amikor kiemelem egy kicsit magamat, hogy kiről van szó, vagy pontosabban egy kicsit elképzelek valamit, valakit. Isten, szeretem magamnak elmondani azt, hogy ki ő. Néha szeretem úgy elmondani, egy Isten, aki bármit megtehet, felelősségvonás nélkül. És néha szeretem így kimondani magamnak. Hogy miért is? Mert úgy hiszem, hogy az egyik értéke annak, amikor azt mondom, hogy az Isten szeret, az az, hogy ő teljesen szabad. Teljesen szabad akaratú. Ezt mondja az Efézusi levél, aki minden saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Ez az Isten. Ha szeret, akkor milyen ez a szeretet? Saját akaratú, elhatározású irányú. Nekem ez annyira sokat jelent. Szeret az Úr. Aztán azt mondja, hogy akiben nincs változás, hogy fénynek árnyéknak változása, a Jakab 1.17 ezt mondja. Tehát nincs érdek, vagy rossz befolyás. Mint néha az emberi kapcsolatainkban azt mondjuk, hogy szeretlek. Mert? Vagy szeretlek, ha? Sok ilyen mondatunk van, de néha szimplán kimondó szó mögött érezzük, hogy szeretlek, és nem mondunk feltételt, vagy okhatározott, vagy semmit, de érzed, hogy ez bizalmatlanul vagyok e felől biztos, meg hogy... Az Istennél nincsen ilyen, tehát nincs kényszerűsége, senki nem mondja azt neki, hogy szeressen minket. Ő akar minket, és ez engem annyira sokat, sokszor és sokféleképpen felemel. Rájövök, hogy ezen a reggelen magamat kell egyébként néha kényszeríteni arra, hogy higgyen már el, hogy ő szeret, feltétel nélkül szeret. És éppen ezért, ahogyan a hálaadásról is, emőkének a mondata is szól, nem a múltban gyökerezik, az Isten személyében, abban azokban az igazságokban, amiket kimond önmagáról. Többek között a változhatatlansága, meg a teljes szabadsága tekintetében. Szeret az Úr. De így, ilyen feltételekkel, ilyen alapokból, ilyen motiváltságból, ez nekem nagyon sokat jelent. Aztán azt mondja, hogy nincs végünk. Mert azért tegyük hozzá, és én ezt is szeretem magamnak néha elmondani, hogy bármikor visszavonhatja az életemet. Nyilván ez egy bizonyos szintig egészségesen lehet forgatni, aztán utána nem egészséges, ha az ember ennyire így kezelni, nem a félelemnek a lelke van az életünkön. De azért ezt tegyük úgy egy kicsit úgy magunk elé. Bármikor visszavonhatná az életemet. Bármikor, most így fogalmazok, számomra lenne jogtalan, néha szoktam így elképzelni ezt a nagy hüvelykú lenyúl az égből, és akkor mint a hangyák, azt szoktuk. Nyilván nem ilyen az Isten, és nem kegyetlen ez a dicsőség neki. De hogy megtehetné? Ki kérné számon? Ki mondaná, hogy ezt nem csinálhatod? Ez az Isten. No, de nekem nagyon tetszik, hogy nyilván a kinyilatkoztatása Istennek a magáról, meg ahogyan szeretne velünk bánni, meg ahogyan gondolkozik felőlünk, és ezért Jeremiás is ahogyan ismertgette, megértette őt, hiszen sok proféciáján keresztül Isten szívébe láthatott. Hiszem azt is, ahogyan ő beszélt egyébként már az új kapcsolatról, az új szövetségről, látta azt, hogy az Istennek a szíve milyen. Már egyébként a sok nyomorúság és sok kemény profécia mellett beszélt arról, hogy reményteljes a jövő. Már, tehát, hogy sok nehézség jön, ami tele töltötte az életét keserűséggel és meg nehézségekkel. De ott volt benne egy reményteljes profécia Jézusról. És nem fogy el. Nem fogy el. Nagyon tetszik nekem, azt mondja egyébként Ezek után, hogy ez újul. Viszont még itt visszatérve kicsit a nincs végünkhöz. Azt gondolom, hogy amikor Jeremiás ebbe belepillanthatott egy kicsit, ahogy Isten beszélt a jövőről, hogy van valami remény, van valaki, aki a remény. Nekem nagyon-nagyon tetszik az, ahogyan látjuk az Isten hatalmát, hogy visszavonhatná, hogy végünk legyen. Tehát eldönti, hogy nem szeret tovább végünk. Jó látni azt, hogy Jézusban megnyilvánul valami olyasmi az Istenről, amit olyan jó magamhoz szorítanom. Azt mondja, hogy amikor ő a hatalomnak a megjelenítését a legteljesebben megmutatta, az nem az ítélet volt, hanem a megmentés. Tehát az Isten a teljesség hatalmával rendelkezik, mi, hogyha ezzel rendelkeznénk, sok esetben büntetnénk valakit, magunk szerinti igazságokkal, ugye, vagy legalább valami rosszat kívánnánk neki, vagy nem tudom, lenne egy varázsveszünk, nem tudom, mit művelnénk egyébként ezen a világon, ha embereket jogra vonnánk mi, vagy bánnánk velük úgy, ahogy mi szeretnénk, egy aktuális hangulatunkban reggel. No, de az Istennek a teljessége is tényleg ez a szabad akarat, a szabad szeretete, mindentől függetlensége. A legteljesebben így hangzik. Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, ugye Jézusról van szó, hanem megüresítette magát, és szolgai formát vegyen fel. Az Istennek a legnagyobb szellemi hatalommal bíró személynek a megnyilvánulása, és ennek a csúcsa az volt, amikor szolgált felénk. Nincs végünk. Mert az Isten úgy döntött, hogy nem az ítélet lesz a kiteljesedése az ő hatalmának, hanem a megmentés. Ez valószínűleg Jeremiás azokban a körülményekben valahogy megérezte a bensejében. És akkor így menjek arra még, amit akartam mondani, hogy nem fogy el. Kimeríthetetlen egyébként ez a fajta szolgálata, kegyelme, irgalma az Istennek. Ezt onnan tudom, János 1.14-ben azt tudjuk Jézusról, hogy az ige közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Telve ezzel. Utána azt is mondja, kegyelmet kaptunk, kegyelemre. Halmozza, kifogyhatatlan, valami olyan szinten elárasztott minket az Istennek az irgalma, az Istennek a szeretete, kifogyhatatlan. Érdekes megint csak, nem, hogy az Isten nem a végtelenségét arra akarja használni, hogy egy végtelen büntetési sorozatot összeállítson, amit egyébként a gonosznak szánt a pokolba, hanem egy végtelen irgalomba tartson. Kifogyhatatlan, ez nem fogyott el, nem fogy el. Nekem ez nagyon tetszik. Ez nekem kedves, és ez a hálámat indítja el. Sőt, megy tovább. Tehát nem csak azt mondja, hogy szeret, nem csak azt mondja, hogy nincs végünk, nem csak azt mondja, hogy nem fogy el az irgalma felénk, hanem azt mondja, hogy ez egy állandó megújulás. Ez egy fokozás, ez egy fokozás, nem? Nem ennyi elég? Hogy nem fogy el? Nem, azt mondja, még újul is. Nagyon tetszik, hogy ő naphoz köti ezt, hagyd mondjam így. Én eljátszottam ezzel, és ez nekem így sokat adott. Minden reggel. Utána néztem annak, hogy egyébként a teljességünk is hogy működik így. Nyilván itt két dolgot szeretnék, a testi részt is, meg szellemit egy picit megérinteni valahogy. Nem tudom, hogy tudtátok-e, hogy 30 milliárd sejt jön újra minden nap. Létrejön újra. 30 milliárd sejt. Nem tudom, hogy tudtátok-e, amikor aludtok egyet, a sérüléseket, a hibákat a rendszer, a test kijavítja, erősíti, megújítja. A testünk arról beszél, hogy egy új napban valami megújulás van, egy új esély, egy új irgalom. És nyilván a legszebb, amit a beszélésről tudok mondani, hogyha valamit minden reggel mond fölöttünk az Isten, az az, amit a zsidókhoz írt levélben is tudunk, hogy az ő vére beszél. Jézus vére beszél, hatalmasat beszél, az irgalomról beszél, újra beszél nekünk. Bárcsak valahogy elhinnéd azt, hogyha reggel felkelsz, és én is, ma is, ahogy felkelt a nap, most többször voltam reggel, korábban keltem, mentem Pesten, és az autópályán láttam a nap felkeltét, és tudtam, hogy ez az ige lesz idefele is, vagy odafele is, meg mindenhogy. És annyira elneveztem a kegyelem színének, meg az irgalom színének az reggel. Jön fel, valami olyan szép volt, valahogy többre ért az a fény, mint a retinám. És azt mondtam, hogy Uram, én dicsérlek ezen a reggelen, hogy egy új szándékkal vagy felém, megint, hogy irgalmas leszel hozzám. Milyen ez a szeretet? A megújulást egyébként, és itt ha a szellemi oldalt foghatom meg, azt mondja a Zsidókhoz írt levél 7:27-nek a vége, egyszer s mindenkorra megcselekedte, amikor önmagát áldozta értünk. Ez egy örök, megújuló, állandó áldozat. Egy állandó irgalmazás. Megújuló szándék. Nem tudom már fokozni, hogy mondjam ezt el. Egyszer emlékszek, nem tudom, ismeritek-e D. Nagy Tamást, voltam egyszer-kétszer még a Karmel Gyülibe, amikor még ott volt tanító, és ő által értette meg ezt többek között az egyik leggyakorlatiasabban. Fogta magát, oda ment a zongorához, és lenyomolt egy hangot. Azt mondta, hogy ilyen volt egy jószövetségi áldozat, hogy puty, egy darabig szól, aztán elnémul. És akkor utána kérte, hogy jöjjenek oda, hogy állítsanak be ilyen orgona hangot, vagy valami tartó hangot, hogy meg szeretném mutatni, hogy ilyen az új szövetségi áldozat, és így nyomta. És így szólt, és szólt, és szólt, és szólt, és még mindig szólt. És akkor mondta, hogy ez az új szövetségnek az áldozat, amit Jézus hozott. Ez állandó, megújuló. Mekkora ez? Milyen erő az életünkön egyébként, és mennyire jön a hála? Érzitek már egy kicsit, csak erről beszélgetünk, de már mennyire szeret minket az Isten? El tudjátok egyébként képzelni, hogy vajon Jeremiásnak milyen sokat adott, amikor erre egy kicsit legalább kiment a lelke ebbe a siralmas állapotba. Na és ezek után, már ahogyan beszél is érzezhető, hagyd mondjam így, vagy itt tudom elképzelni, Jeremiásnak a szíve is kezd teljesedni, irányulni, valahogy kiemelkedni jobban, mert utána elkezd arról is beszélni, hogy Isten hűséges. Úgyhogy amiket látott maga körül, azt mondja, hogy nagy a te hűséged. Hálátlan, kegyetlen és hűtlen ez a világ. És arról beszélni, hogy az Isten hűséges. Nem hagyott magunkra. Pedig hányszor mondják, hogy igaz, hogy ha Isten itt lett volna, hogy ezt még Mária is eljátszotta, vagy Márta. Ezek nehéz kérdések, és nem is akarok nagyon belemenni ebbe, hogy Isten mit miért enged meg, hogy hogyan. Egyet tudok, mert ezt mondja az Isten igéje, és nehéz körülmények között szólalt meg ez, hogy nagy, mértékjelzőt is hozzátesz, nagy a hűsége. A hűséget most inkább Isten oldaláról szeretném mondani. És egy kicsit emberivé fogni ezt az oldalát talán, ugyanis én azt gondolom, hogy nálunk teljesen normális lenne, hogy mondjuk egy-két hűtlenség után az illetőtől teljesen elfordulnánk. Károsztatna bárki, mondjuk itt egy házasságban, rendszeresen megcsalnál többször, és azt mondaná, ezt nem bírom így, hagyjuk abba. Tehát ez azt gondolom, hogy tudjuk a lelkünket, ez a bizalom nem ilyen dolog, ami ennyire darabokra törhető, és aztán megint összetehető lenne. Az Isten oldaláról, ha gondolkozok, hogy az izraeli népen mennyi hűtlenséget élt ő át, ha az Isten oldalán úgy is gondolkodok, hogy most már egy teljes szövetségben gondolkozik, hogy mindenkivel így akar élni, és ő napról napra mennyi hűtlenséget él át. Ugye, mi meg látunk a körülményeket, és nekem olyan fura látni néha egy fiatalokkal is, amikor beszélgetek, hogy egyszerűen az Istennel való kapcsolatot néha a körülményekre tekintve, ami egyébként nem feltétlenül nagyon vészes még, de úgy eldobja. Hát mi ilyenek vagyunk, de az Isten? Miért ilyen ragaszkodó az Isten? És én azt gondolom, megint csak nem tudok más mondani, mint Jézust. Kettő Timóteus 2:13-ban azt mondja, ha hűtlenek vagyunk, ő hű marad, mert ő magát meg nem tagadhatja. Egyszerűen Isten meghasonlana magával. Mi nekünk is ez kéne, hogy történjen egyébként, de nem, hát miért? Kire toljuk? Az Isten. Hogy engedte meg? Miért csinálja? Nem is szeret, hűtlen hozzám. Valami pást ígért. És mi van az én fogadalmammal, amikor azt mondtam, hogy megyek veled? Mi van, amikor mondjuk a feleségem neki mondta, hogy bármi lesz, megyek veled. Bármi. A te oldaladról bármi, vagy az én oldalamról. A hűtlenség egy tudathasadás ilyen szempontból. De az Isten mit mond felénk? És ebben a helyzetben, és amit megcsinál ezzel a néppel, és biztos, hogy vagyok benne, hogy meghasadt, az ő szíve is a népe iránt, de hányszor és hányszor szólt nekik, hogy fejezzék ezt be? Hányszor és hányszor prófétált, beszélt arról, hogy ha megtértek, akkor, és egyébként pont ebben a silalomban van egy ilyen mondat, hogy Uram, téríts meg minket, és hozzátérünk. Mert ezt már érezte, hogy itt mi továbbra is vernénk a mellkasunkat, hogy már pedig nekünk volt igazunk, amikor látjuk, hogy mit produkáltunk. Hová elsüllyedtünk? Hadd mondjam azt neked, hogy te neked az életedben bármi történt bukás, hűtlenség. Egyedül ezért tudsz visszakanyarodni, és van lehetőséget helyreállni. Az Isten szeret téged. Mert önmagával nem tud meghasonlani, mert tökéletes. Magához nem tud hűtlen lenni. Ha ő ígért valamit, és kimondott, az az ő szava. És tudjátok, mit hiszek? Ez az önmagához, ez a fiú. A fiú az adott hűsége, mert a világ teremtése előtt azt mondta, kiválasztottam őt arra, hogy megmentselek titeket. Mert ezzel a fiúhoz is hűtlen lett volna, hadd mondjam így, hogyha már eleve ezt kimondta a világ felett. Hogy elhatároztam, hogy mindenkit magamhoz akarok fogadni. De ezt nem tagadom meg azzal, hogy azt mondjam itt az izraeli népnek a hűtlenségeire, hogy na akkor ennyi volt. Kimondtam valamit, hogy szeretlek titeket. Kimondtam valamit, hogy a fiaim akarlak fogadni titeket az én fiam által. Hozzá hű vagyok. És hányszor mondja azt is ki, például az ezékieli proféta által, hogy a szent nevemért csinálom ezt. Ki a szentje az Istennek? Hát a fiú. Nagy a hűsége hozzánk. Kezd ez már hálás lenni? Velem vagytok még? Jó, jó. Kezd ez már hálás lenni? Na és akkor utána beszél örökségről. Hát lehet, hogy Jeremiás egy kicsit már gondolkozott abba, hogy elmegyek. Nem biztos, hogy sokat élek. És akkor azt mondja, hogy Uram, te vagy az örökségem. Na most ez is milyen, nem? Tehát, hogy egy személy. Ezt általában ingóságokba szeretjük használni, nem? Érdekes, a Bibliában vannak a papok és a léviták úgy említve, 4 Mózes 18:20-ban van így leírva, hogy én vagyok a te birtokrészed és örökséged Izrael fiai között. Ezt mondta nekik. Úgy hiszem, hogy őket már arra készítette fel, hogy ne erre a világra rendezkedjenek be, hanem arra, ami rájuk vár. Örökké valóságra berendezkedve. Hát amikor elszállnak mellőlünk ezek a dolgok ilyen gyorsan, vagy ilyen körülményekben, talán nem gyorsan, de ha 2,5 éves ilyen elzár, barikádos életet éltek oda benne ezek az emberek, akkor talán ez nem olyan gyors volt. De valami formán elképesztően megélhették azt, hogy mi az örök érték, mi az, amit érdemes örökölni. És hát hadd mondjam azt nektek, hogy ti nem ezt a világot öröklitek. És hogyha valamiért még hálásak lehetünk, nyilván fogjuk meg ezeket az anyagi dolgokat is, amiket egyébként majd vagy megeszünk, vagy elrohadnak. Legyünk hálások ezért, de a hálaadás áldozata lesz örökérték, amit most teszünk. A hálaadás áldozata lesz örökértékű. És erre mondom azt, hogy na ez az olyan örökség, amit gyűjtünk oda fentre. Ez az az örökség, amit hozunk, vagy vihetünk. Az örökké való dolgok. Ő ezt úgy gondolom a sok elmúlásban, hogy látott csecsemőket meghalni, vagy gazdagokat és szegényeket egyaránt. Ez is érdekes, hogy az ilyen körülményekben teljesen mindegy, már kinek van 7-es BMW-je. Ha nincs mit enni. Azt mondja, jó az Úr azokhoz. Na és akkor itt megállok egy kicsit, hogy elment idáig, onnan indult, hogy olyan az Úr, mint egy medve, aki rám ront titokba, meg hasonlók. Nagyon őszintén kiöntött a szívét, ő is mondja az elején a vizet. De itt eljut egy olyan pontra, azt mondja, hogy jó az Úr. Jó az Úr azokhoz, akik reménykednek benne, és akik keresik őt. Hiszen ez a fajta jósága az Istennek nyilván, hogyha ezt megvallod, beszél egy jövőről, hogy nem csak most, mindaz arra pár évre megvallom egy részről, amit még ad nekem az Úr, illetve az örökké valóság, amit vele fogok tölteni. Jó az Úr. Reménység tör fel. A sok reménytelenséget evett meg, ivott meg ez az ember. És mennyire üdítő lehetett neki, amikor ezt megvallotta, hogy de jó az Úr. És reménységem van benne. És nekem nagyon tetszik, hogy aki keresik őt, az egyszerű fordításban úgy van leírva, aki jelenlétét keresik és kívánják. Hát, hogyha megizleltük ezt, hogyha tudjuk, hogy ő szeret minket, hogy mindig megújuló számunkra az irgalma, nincsen vége ennek, amit ad. Ha tudjuk azt, hogy ő minden reggel ezt adja. Ha tudjuk, hogy ő a hűségében önmagához és ezáltal hozzánk változatlan. Ha tudjuk azt, hogy ez az örökségünk, ő maga, az ő személye, mert egyedül ő az örökkévaló. Akkor tehát ebből fakadólag ne indulna el a hála. Ebből fakadólag ne szeretnénk, keresnénk a jelenlétét az élő Istennek. Lásd meg azt, hogy a teljes élet jeleid erről beszélnek. Mind a szellemi megnyilvánulásaid, mind a testi. Azt mondják, több mint 100 000-et ver a szíved egy nap. Talán 100 000-szer mondhatja azt neked az Isten így. Még mindig szeretlek. Még mindig szeretlek. Még mindig irgalmazok. Még mindig irgalmazok. Még mindig szeretlek. Ezért nincs véged. És mennyire beszélhet, most hogy mondjam, így szellemileg az odafenn a mennyben, ahogy közben jár az atyánál, előtte van a fiú, és az áldozata még mindig szól. Még mindig beszél. Minden egyes napon. Még mindig beszél. Akkora volt az a történés. Érdekes, nem? Tehát, hogy bennünk is vannak ilyenek, mondjuk tegyük fel egy szeptember 11, ami megtörtént, de pár évig úgy forgott mindenkiben. Kemény és szomorú történet volt, és hatás gyakorolt a világra. De már ennyi tartott. De milyen lehetett a keresztnek a történése, hogy ez örökké valóságig tart? Milyen lehet az, hogy még örök időkön keresztül zengeni fogjuk ezt? És nem úgy van ez, hogy hát már csak ezt kell csinálni, mert az angyalok muszájságból ezt csinálják a mennyből, tehát mi is felmegyünk. Egyszer-kétszer volt ilyen kérést, amit kaptam, hogy hát mit fogunk csinálni? Nem lesz unalmas egyfolytában dicsőíteni? Hát én ezt úgy hiszem egyébként, hogy... És én szeretem ezt így használni. Egyrészt hiszem, hogy az angyalok nem parancsot teljesítenek, hanem mindig lenyűgözött pillanatokat élnek át. Én hiszem azt, hogy ez olyan, mint hogy ha lenne, tudom, hogy nincs, de egy tökéletes tárgy, el tudod azt képzelni, leteszem mondjuk egy kiállítási állványra, és csak egyet lépek, megint valami szépséget látok. Csak egyet lépek, és megint azt látom, hogy ezt nem láttam még rajta. Hogy lehet ennyire tökéletes? Nem találok hibát benne, bárhogyan nézem. Bármennyi évmilliárd telt el, még mindig gyönyörű. Azt hiszem, ez az Isten. És... ha mint életjáról akarok beszélni, és azért adtam ezt. Minden erről beszél, hogy az Istennek hálát kell adjunk. Ha kell, az a legjobb értelemben kell. Ez felhozza bennünk. Szeret az Úr, nincsen végünk. Még mindig dobog a szívem, mert szeret engem, mert akar engem. Senki nem kényszerített el. Ő akar engem. Ő megmentett engem Jézus által. Új örökségem van ő benne, és ő lett az örökségem. Ami az övé volt, az lett az enyém. Jó az Úr, jó nála lenni, jelenlétét keresni, és jó a hálaadást minden púzusommal újra és újra felvenni. És nyilván jó ezt egy ünneppel, jó ezt egy alkalommal megerősíteni. És ez van a szívemben, hogy hadd forgasson most a Szentlélek benned új dolgokat, és hadd emeljen ki a kegyelem újra. De nagyon erősen bennem van az is, hogy ha meg vagy kötözve dolgokkal, gyere az Úrhoz, mert szeret téged, mert még van szívverésed, akar téged. Ha bármi szégyen vagy beragadt bűn van az életedben, amit titokban otthon teszel, vagy hogy más nem tudja, bárcsak megértenéd azt, hogy nem kell ezt takargatnod. Bárcsak megértenéd azt, hogy irgalmas minden reggel feléd. Bárcsak megértenéd azt, hogy itt az ideje, hogy megújuljál ebben. Itt az ideje, hogy meglásd sokkal mélyebben, hogy mennyire az ő kezében vagy, teljesen kiszolgáltatottan neki, még ha azt is gondolod, hogy te reggel beállítod az ébeszőt, és akkor fogsz felkelni. Talán itt az ideje, hogy az anyagi ambícióidat hozzáigazítsd. Talán itt az ideje, hogy egy becsületes életet éljél. hogy abba hagyd azt, ami tudod jó, hogy lelkiismerettel nem összeegyezhető, ha a Szentlélekkel beszélgetsz. Talán itt az ideje, hogy meglásd a háládból ezt, hogy mennyire minden púzusör az életednek a jele, megnyilvánulásai arról beszélhetnének, hogy szeret, és ezért nincs véget. Én most hívlak titeket arra, hogy menjünk az Isten elé egy imádságba, jó? És nagyon szeretnének titeket hallani, imádkozni, ha ti is akartok. És ha van most valami a szívedben, akkor légy szíves, mondd ki hangosan, és ezzel bátoríts engem is, vagy a többieket is. Úgyhogy arra kérlek titeket, hogy egymás után, röviden, ami most a szívedbe jön fel, hála, köszönet, vagy bármi, egymás után kezdjük el összefűzni az imádságokat. És reagáljunk arra, amit az Isten mondott neked. Nyilván utána lehet fogunk dicséretekkel, lehet fogunk beszélgetésekkel még továbbvinni dolgokat, és kell, hogyha kell, akkor meg pláne. De lehet arra van szükséged, hogy majd elmenjél délután egyedül sétálni és beszélgetni Istennel. Lehet arra van szükséged, hogy még jobban megünnepeld a többiekkel, és itt maradjál minél tovább. Melyikre van szükséged? Figyelj arra, amit a Szentlélek mond. De reagáljunk most arra, öntsük ki a háláinkat, az élet jelünkkel, hogy tudunk beszélni. Innen lélegzett vételünkkel. Mondjuk most el a hálánkat az Istennek. Gyertek, így imádkozunk, jó? És egymás után hangosan, röviden, de bátran, jó? Öntsük ki a szívünket, gyerünk!